A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Szép estét mindenkinek, ez itt a nap vendége, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit. Nem mindegy, hogy meddig élünk, de talán ami még fontosabb, nem mindegy, hogy hogyan élünk. Erről beszélgetünk a mai műsorban. Ma ugyanis már jóval tovább élünk, akár 30 évvel is tovább, mint néhány generációval ezelőtt. Mégis egyre több ember tölti az élete utolsó éveit krónikus betegségekkel, és közben sokszor úgy gondoljuk, hogy komoly betegségek derült égből csapnak ne ránk, de hogy vajon tényleg így van-e, hogy tehetnénk ellene, erről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégeim a stúdióban dr. Balázs Anna orvos, a CMC Déli Klinika alapítója és orvosigazgatója, aki a precíziós prevenció és a komplex longevity szemlélet egyik hazai úttörője. Örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat, Anna.
Köszönöm a meghívást.
És itt van velünk Dobó Kata, színész, rendező, coach, aki a tudatos életvezetés fontosságáról egyre többet beszél, illetve a longevity program egyik nagykövete. Kata, örülök, hogy te is itt
Én
vagy.
Én is köszönöm, hogy itt lehetek.
És akkor beszéljünk arról, hogy miért is fontos ez a téma. A beszélgetésünk apropóját adja, hogy március 26-án lesz egy konferencia, a Klasszis Egészség, Gazdaság és Longevity konferencia, ahol Anna, te is előadó vagy, és azok a témák, amelyekről ma beszélünk, azok minden nap most már előkerülnek, egyre fontosabbak az életünkben. Kezdjük egy nagyon makacs tévhittel, én azt gondolom. Azt gondolják sokan, például az infarktus vagy a stroke esetében, hogy az egyik pillanatról a másikra történik, de én azt gondolom, hogy te ezt máshogy látod.
Igen, alapvetően az utóbbi évek kutatásai egyre inkább bebizonyították, hogy ezek többségében nem hirtelen folyamatok. Nem olyan régen publikáltak ezzel kapcsolatban egy nagy mérföldkő tanulmányt, ami azt mutatja több mint 9 millió ember adatai alapján, hogy ezeknek az eseményeknek, tehát a szívinfarktusnak és a stroke-nak a bekövetkezte előtt azonosítható az emberek 99%-ában egy olyan rizikómintázat, egy olyan rizikóprofil, amivel ez előrejelezhető akár évekkel, 10-15 évvel előre is, és hogyha ezt valaki tudja, akkor nyilván hatékonyan be lehet avatkozni, és meg lehet előzni a súlyos eseményeket.
Igen, hát itt a kulcs, amit mondott te is, hogy ha ezt valaki tudja, de hát többségünk, én azt gondolom, ezzel nincsen tisztában, és ez ügyben egy nagyon komoly szemléletváltásra van szükség. Mit lehet nap mint nap tenni azért, hogy egyre többen időben, megelőzés céljából elmenjenek orvoshoz, vizsgálatokra?
Alapvetően nyilván a rutin szűrő vizsgálatok nagyon fontosak. Én azt látom, hogy egyre több egészségtudatos ember van, egyre többen járnak nagyon örvendetesen szűrővizsgálatokra is, és azokat a klasszikus rizikófaktorokat, a dohányzást, a mozgásszegény életmódot, stb. Ezt egy-egy vizsgálat alkalmával nyilván mindenkinél föl lehet térképezni, és meg lehet mondani. Ami azonban ennél sokkal fontosabb, és erre az utóbbi időszaknak a kutatásai mutattak rá, hogy ugye egy-egy vizsgálat az egy adott időpontban elvégzett pillanatkép. Ugyanakkor a szervezetünk nap mint nap alkalmazkodik különböző terhelésekhez, különböző impulzusokhoz, a stressztől kezdve az étkezésen át a mozgás és számos egyéb impulzushoz, és ezeknek a mintázata egy hosszan felépülő hatás eredményeként éveken, évtizedeken keresztül vezet ezeknek a súlyos betegségeknek a legnagyobb részéhez, tehát a szívérrendszeri, a anyagcsere, máj, vese és a daganatos betegségek egy jelentős részéhez.
És akkor jön a derült égből a
villámcsapás. Igen, ami föltérképezhető, és ezek a napi terhelési mintázatok megfelelő monitorozással időben észrevehetőek, és megfelelően beavatkozással egyénileg ezek csökkenthetők.
Kata, azért az esetedben lehet tudni, hogy egy nagyon intenzív életet éltél, és ugye a felsorolásnál is, ahogy mondtam, hogy színésznő is vagy, rendező, coach, tehát sok mindennel foglalkozol. Volt egy olyan pont, amikor először azt érezted, hogy a folyamatos teljesítmény mögött valóban egy olyan komoly terhelés áll, ami ellen tenni kell, akár személy szerint neked is?
Őszintén szóval én igyekszem az életemet egyébként úgy élni, hogy azért vannak benne nyugalmi szakaszok. Ez a látszat, amit most itt elmondtál, hogy ennyi minden van. A tavalyi éven például tényleg eléggé sűrű volt, két produkciót is forgattam, egy tévésorozatot 4 hónapon keresztül, egy filmet rendezőként, aminek előkészítési időszaka is volt, aztán a forgatás, aztán még mindig tart az utómunkálatok.
Azt is tudjuk, hogy egy forgatás az nem 8 órás, hanem sokszor jóval
igen,
hosszabb.
De közben meg, hogyha az ember valami olyasmit talál, ami visszatölti energiával, hivatásként, akkor az egy örömforrás. És én szerencsés vagyok, hogy én igazából nem nagyon dolgoztam egész életemben, hogyha így vesszük, mert hogy szeretem, amit csinálok. Ez egy nagyon fontos faktor szerintem, hogy az ember nem úgy megy be a munkába, hogy nem ám, meg hétfő, szóval, hogy nekem ilyen nem volt.
Viszont a veszélye meg azt, hogy az ember túltolhatja.
Igen, igen, de a színészet ilyen szempontból is egyébként azért is csinálok ennyiféle mindent, mert egyrészt mert érdekel, másrészt mert a mai világban szerintem kellenek a lábak. Tehát, hogy egy láb az nem elég, különösen nem egy egyedülálló nőnek. Tehát, hogy így jött be a coaching is többek között a képbe, azon túl, hogy egyébként én, amikor még mielőtt a főiskola, a színművészeti főiskola fele irányultam volna, én pszichológus akartam lenni. Úgyhogy gyakorlatilag csak visszakanyarodtam oda, ami egyébként érdekelt, és a kettő ráadásul iszonyatosan támasztja egymást. Tehát, hogy színésznőként is és rendezőként is azt gondolom, hogy fontosak ezek a miértek, a mozgatórugók, a személyiségjegyek, hogy a mintázatok, amik kialakultak, milyen gyerekkorból, milyen felnőtt lesz, ki hogy dolgozik magán, stb. Szóval ez nagyon erősíti jelen esetben a két dolgot, amit csinálok, úgyhogy...
Tehát nálad van azért egyfajta tudatosság,
önmagadra
figyelés.
De abban is tudatos vagyok, pontosan, hogy hátra tudok dőlni, amikor azt érzem, hogy ez most sok volt. Az egy másik kérdés, amikor az ember elérkezik egy bizonyos korba, hogy jöhetnek már olyan, nem tudom, testi tünetek, akár a fájdalmak, akár vagy egy hirtelen történés, ami addig nem volt mondjuk fiatalabb korában. És hát nyilván abban is tényleg tudatosnak kell lenni, hogy szóval, hogy tudjuk, hogy a szervezetünk éppen hol tart, mit csinál, mit kell ahhoz egy kicsit finom hangolnunk, vagy nem finom hangolni, hanem nagyobb változtatást eszközölni annak érdekében, hogy ezt az utat megváltoztassuk, vagy ne a rossz irányba haladjunk. És én nagyon örülök neki, hogy így aztán Annáékhoz csatlakozhattam. Mert bár az ember fél nyilvánvalóan ezektől az orvosi vizsgálatoktól, legalábbis azt tapasztalom, hogy az emberek többsége tart attól, hogy mi történik, ha megtud valamit, de közben pedig ez egy olyan tudás, ami életmentő is lehet akár.
Igen, és hát beszéljünk a terhelésről, mert azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy szemléletformáló, meg gondolatébresztő beszélgetés lesz a mai. A terhelés kapcsán az jut eszembe, hogy van ez a bizonyos 24/7-es terhelés. Mit jelent ez biológiai értelemben, és milyen nyomot hagy a szervezetünkben akkor, hogyha az ember úgymond még működik?
Alapvetően a jelenlegi, mondjuk úgy, hogy urbanizált, technológiailag intenzív környezetbe, teljesítménykényszeres környezetbe nagyon sokan szembesülnek azzal a típusú terhelési mintázattal, és ez nem egy hatás, hanem ez több hatásnak az eredője, ami abból ered, hogy praktikusan van egy folyamatosan véget nem érő információáramlás, van egy folyamatosan véget nem érő stresszterhelés, van egy csökkent regeneráció, akár napi szinten, akár az alvásunk, akár a regenerációs aktivitásaink vonatkozásában, és hát van nyilván egy folyamatosan elérhető étkezési lehetőség is, az ultrafeldolgozott élelmiszerektől kezdve, tehát hogy tulajdonképpen ez egy non-stop terhelést jelent a szervezetünknek, mindannyiunk szervezetének, és hogyha erre nem figyelünk tudatosan, és nem próbáljunk meg egy olyan egyéni stratégiát kialakítani, amiben erre tudatosan odafigyelünk, akkor ennek az a veszélye, hogy ez összeadódva kialakít egy olyan terhelési mintázatot, amire az emberi szervezet nagyon sokáig különböző kompenzációs mechanizmusokkal válaszolt, tehát ahogy Kata is mondta, fiatalabb korunkban nagyon sokáig és észrevétlenül tud növekedni úgy ez a terhelés. Amikor is egyszer csak ezek a kompenzációs mechanizmusok kimerülnek, ezek mindenkinél megint nagyon egyéniek, és akkor ez a folyamatos terhelés egyénileg változó időintervallum után aztán hirtelen csak robban valamiféle betegségben. És hát az a nagyon elgondolkodtató tény, hogy annak ellenére, hogy egyre több egészségtudatos ember van, ugye a születéskor várható élettartam nagyon dicséretesen tényleg az elmúlt időszakban sokat növekedett. Ennek ellenére az Európai Unió statisztikák szerint Magyarországon 50 éves kor fölött az embereknek az 58%-a él nem egy betegséggel, hanem több krónikus betegséggel. Csak összehasonlításként ugyanez az adat mondjuk Svájcban 32%, Görögországban 38%, tehát hogy azt gondolom, hogy ebben van mit tenni mindannyiunk számára.
És muszáj önmagunkra odafigyelni, igen, és Kata említette, hogy ő meg tud állni, és azt szokták mondani, hogy az orvos a legrosszabb beteg sok esetben, de mi a helyzet az orvosnál a megelőzés esetében, hogy te például mennyire tudsz megállni, mennyire tudsz odafigyelni magadra a longevity jegyében?
Az igazság, hogy én is, ahogy Kata is, én is nagyon szeretem azt, amivel foglalkozom, és ez az én esetemben is sokszor azzal jár, hogy egy kicsit túl terhelem magam. Ilyenkor jó az, hogyha van egy tükör az ember előtt, és látja azt, hogy eddig és nem tovább, és muszáj megállni egy kicsit és regenerálódni, mert egyébként ez nem vihető végig sérülésmentesen hosszabb távon. Tehát, hogy ilyen értelemben ugye sokan azért nem járnak orvoshoz, mert félnek a retteget diagnózistól, félnek attól, hogy mi fog kiderülni. Itt tulajdonképpen amivel mi foglalkozunk, amit mi csinálunk, az nem félelmet kelt, hanem egy időablakot biztosít arra, hogy beavatkozzunk, mert hiszen nem elsősorban betegségeket keresünk, nyilván azt is megtaláljuk, hogyha van, de a betegség megelőző állapotokat mérjük föl, és ennek az egyéni mintázatait követjük.
Akkor erről majd még beszélgessünk részletesebben, de visszaugranék Katához. Egy korábbi interjútban Kata azt mondtad, hogy már nem szeretnék mindenkinek megfelelni, és arra lennék kíváncsi, hogy ennek inkább testi jele volt, vagy lelki belső fordulat volt, ami miatt ezt mondtad.
Azt hiszem, hogy inkább lelki, igen. Nekem egy ilyen nagyon különleges helyzetem volt, amikor én elindultam most már lassan 30 éve ezen a pályán, mert rögtön ismert lettem.
Tehát egyből berobbant.
Igen, de nagyon fiatalon, amikor még szerintem önmagammal sem voltam feltétlenül tisztában, és ezért igazából elhittem mindazokat a véleményeket és gondolatiságot, amit rólam fogalmaztak meg más emberek elég hosszan. Azért ez nagyon szomorú. Tehát, hogy nem voltam olyan tudatos, és nem volt körülöttem. Talán azt mondom, hogy nem volt körülöttem, közben meg azt gondolom, hogy minden egyes olyan mondat, ami adott esetben egy megfejlődni való helyzetben érkezik, akkor, tehát, hogy csak akkor tudod beemelni, hogyha már megértél arra a mondatra, vagy arra a tanácsra. Tehát lehet, hogy mondták nekem, hogy ne figyelj erre, ne figyelj, mit mondanak mások rólad, nem az a fontos, de én hozzám nem jutott ez el.
És erre persze, a tudatosságra meg kell érni.
Hát nagyon kevesen vannak olyanok, akik már 20-30 évesen is ilyen tudatosak. Szerintem a mai generáció egy kicsit talán jobb ebben, hiszen nagyon sokat beszélünk erről, van irodalom, a mi korunkban, vagy a mi időszakunkban nem volt. Tehát, hogy ez az, hogy ja, kislem, nem vagy jól, jó, mindegy, majd jól leszel. Tehát, hogy ez kb. Így volt.
Igen,
szerintem.
Tehát az egészség megőrzés kapcsán ma már sokkal tudatosabbnak kell lennünk, mint voltunk.
És azt szerintem a kettő elválaszthatatlan, majd egyszer befejezem az előző gondolatmenetemet is, de hogy azt gondolom, hogy a test és a lélek az szorosan összekapcsolódik. Tehát az, hogy ha húzamosabb ideig stresszben, vagy egy olyan élethelyzetben vagy, ami számodra nem előnyös, és nagyon sokan élnek így, az iszonyatos hatással van a szervezetedre, ami az egészségedet illeti, és ezzel, tehát, hogy sokan 19-re lapot húznak, és sokan azt gondolják, hogy igen, de nincs más választásom, tehát, hogy maradok ebben a pozícióban, igaz a főnököm az elviselhetetlen, vagy maradok itt, mert az a fizetés az annyi, amennyi, csak nem gondolnak abba bele, hogy ez ennek majd később, évekkel később milyen vonzatai lesznek.
Igen, ez egy nagyon fontos gondolat, amit Kata behozott a beszélgetésünkbe, ami még ide kapcsolódik, Anna, és nagyon fontos, amikor azt hisszük, hogy minden rendben van, és sokszor egy-egy szűrővizsgálat, vagy sok szűrővizsgálat után is azt hisszük, hogy minden úgymond rendben van, utána viszont mégis előfordul, hogy súlyos események bekövetkeznek úgy, hogy ezt nem látjuk előre.
Igen, tehát, hogy alapvetően amit az elmúlt időszaknak a vizsgálati eredményei egyértelműen mutatnak, hogy tulajdonképpen nem egy-egy értékben kell bíznunk. Tehát például egy megdöbbentő tény megint csak, hogy például a koleszterin értéket az sokan a szívérrendszeri eseményekkel hozzák összefüggésbe, és valóban összefüggésben is van, de például a súlyos szívérrendszeri eseményeknek közel fele az normál koleszterin mellett következik be. Tehát, hogy egy érték, egy pillanat az egy darab érték egy darab pillanatban, holott egyébként mi folyamatosan kell, hogy működjön az összes folyamat a szervezetünkben. Azért 5,6 3,7 millió sejtünk van mindenféle kapcsolattal együtt, tehát hogy ez egy iszonyatosan komplex rendszer, ezeket nem lehet egy-egy pillanatban értékelni, tehát hogy ilyen szempontból van a rutin leleteknek egyfajta csapdája, hiszen a normál tartományok mondjuk egy laborleleten az a betegség, tehát populációs átlagokra vonatkoznak, és alapvetően a betegségek diagnosztikájára lettek validálva, tehát a normál labortartomány az nem jelent egyet az optimális kockázattal. Az optimális kockázat az egy integrált mintázat többféle értéknek a időbeli alakulása, és itt megint csak az a fontos, hogy nem egy darab pillanatkép, hanem ahogy nekem, az én szervezetemben ezek változnak, tehát annak sokkal nagyobb jelentősége igen, van.
Sok pillanatképből lehet összerakni milyen az egészségügyi, aktuális egészségügyi állapotunk.
Igen, és ugye ez ebben az a jó hír is, hogy ez befolyásolható is, tehát hogy negatív irányba is, meg pozitív irányba is, tehát hogyha én látom az én szervezetemnek a működését, és teszek ellene, sok olyan változás van, ami akár napok alatt mérhető és érezhető hatást vált ki, akkor ez befolyásolható pozitívan, ha tudok róla és ha figyelem.
Igen, ami itt nagyon fontos, a visszafordíthatóság, és ez egyéni szinten is egy érdekes kérdés, vagy a szakember részéről, hogy mi az a pillanat, amikor még visszafordítható egy kóros állapot, és mi az, amikor már úgymond túl késő hozzátok, sokszor kerülnek úgy a betegek, hogy már idézőjelben túl késő?
Alapvetően ugye mi egy magánintézményként működünk, tehát hogy a betegeink többsége az valamiféle betegséggel érkezik az intézménybe, de kifejezetten, és ugye régóta foglalkozunk különböző prevenciós programokkal, ebben az új longevity programunkban kifejezetten eddig olyan paciensek csatlakoztak döntően, akik jelenleg nem tudnak semmilyen betegségről, illetve egyébként nem tudom, hogy részt vettek eddig a különböző szűrővizsgálatokon, és az az érdekes, tehát az eddigi összesített eredményeink azt mutatják, hogy ez kívülről tényleg nem látszik, tehát hogy nagyon meglepő és érdekes változatokat látunk pro és kontra. Tehát, hogy ezek az egyéni mintázatok, ezek kívülről senkire nincsenek ráírva, bármilyen egészségtudatosan él valaki, az, hogyha nem nincs azzal tisztában, hogy a szervezetében mi zajlik, akkor azt így ránézésre senkiről nem lehet megmondani.
Kata, neked személy szerint mit jelent a prevenció?
Ez is egyfajta tudatosság, ugye nyilván, hogy én ennek most azért örülök, mert én már túl vagyok az első vizsgálatom a vérvételemen, amiből megtudtunk egy csomó mindent, de mint azt...
Pillanatfelvétel
volt, úgyhogy pár hónap múlva következik majd a következő, és akkor én akkor így ráléptem erre az útra, és remélhetőleg így meg tudom óvni magamat súlyosabb történésektől, úgyhogy én ennek így nagyon örülök igazából.
Igen, és hát ugye behoztad a beszélgetésbe már a legelején, hogy több lábon kell állni, és ilyenkor talán még inkább bekapcsol az, hogy vigyáznunk kell magunkra?
Szerintem persze.
Tehát abban a pillanatban például, hogy már gyerekünk akkor talán egyfajta tudatosság. Nem tudom, hogy a doktornő ezt meg tudod erősíteni.
Abszolút nyilván, tehát, hogy mindenkinek egyéni, hogy mondjam, meglátása van ezzel kapcsolatban, de hát nyilván, hogyha felelőssége onnantól kezdve, hogy én felelős vagyok a családomért, a gyermekemért, a szüleimért, stb. Az egy plusz terhet rak szerintem az emberre, mint nőre. Különösen, de hát nyilván a férfi, tehát hogy a férfiaknak is nyilván a gyermek meg a család az fontos, de ilyen értelemben szerintem ezt nyugodtan kijelenthetjük, így hárman nők, hogy a nőkre hárul talán azért a legnagyobb felelősség és a legnagyobb teher.
De nagyon fontos, hogy nem szabad szerintem negatívan gondolkodni önmagunkról, vagy szóval, hogy abszolút ez nagyon-nagyon-nagyon nehéz, tehát az emberek többsége, én sem feltétlenül tudom ezt az állandó optimizmust megtartani, miközben ezek energiák, tehát olyan energia jön vissza, amit kiadsz magadból, úgyhogy ezen dolgozom nagyon sokat tudatosan, meditációval, légzéssel, hogy minél többször legyek olyan állapotban, amikor azt tudom mondani, hogy minden rendben van, és minden rendben lesz.
Ez nagyon fontos, amiket Kata most itt mondott, és még nem beszéltünk mindennek a témának a gazdasági vonatkozásairól, még csak az emberiről, arról, hogy milyen személyes felelősségünk van, és folytassuk innen egy rövid szünetet. szünetet tartunk, de innen folytatjuk a beszélgetést dr. Balázs Annával, a CMC Déli Klinika alapítójával és orvosigazgatójával, valamint Dobókat a színésznővel, rendezővel, coachal, longevity nagykövettel. Hamarosan innen folytatjuk, maradjanak velünk továbbra is.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.